fogja megszüntetni az, hogyha elektronikus könyv lesz. Bevezetésként az a baj, hogy senkit nem látok az első szóló kivételével, az mutatja, hogy nem lehet hallani, amit mondok. De tehát bevezetésként érdemes azzal kezdeni, hogy legalábbis én azzal kezdem, hogy amikor azon gondolkoztam, hogy előadást kellene tartani arról, hogy e-könyv és hasonlók, akkor rákerestem az interneten, hogy hogyan nem olvasnak emberek. És az egyik nagyon pregnáns példa, amit találtam, hogy hogyan olvasnak. Chicagóban 2009 márciusában megalakult a Mesztelen Hölgyek Olvasnak című csoport, ami a Stevensontól kezdve a Lady Gagának a verseig mindent felolvas. Azt nem merem megbecsülni, hogy a populáció, aki látogatja az előadásokat, az milyen nemi eloszlást mutat meg. Minden esetre ők azt állítják, hogy az első fellépésük után nyilvánvalóvá vált, hogy van nagyon fontos és nagyon spirituális dologról van szó. És úgy gondolom, hogy hát nyilván ez a nézők arcán is látszott egyébként. De úgy gondolom, hogy bizonyos értelemben igen, ugyanis a történet az arról szól, hogy ma egy olyan kultúrában élünk, és aztán ezt nem is akarom nagyon ragozni, nem rátérnek a konkrét adatokra, ami ez a kultúra, ez tökéletesen és mindenben a könyv által van meghatározva, méghozzá nem is akármilyen formában, hanem nyomtatott könyv által. A történetet azt valahol ott érdemes elkezdeni, hogy a 16. század elején a nyomdászok, ugye akkor még viszonylag új volt a fekete tudomány, tehát a nyomdászat, ők azzal próbálták meg magukat eladni, hogy a nyomtatás az úgynevezett textuális stabilitást teremt. A textuális stabilitás az arról szól, hogy amíg nem volt nyomtatás, addig ugyan tudtak az emberek olvasni, majd erre mindjárt kitérek, egy kicsit máshogy olvastak. De amíg nem volt nyomtatás, addig ugyan tudtak olvasni, de gyakorlatilag nem létezett olyan szöveg, ami identikus lett volna azzal, amiről lemásolták. A probléma az az volt, hogy amikor a Beowulf nevezetű angol éneket másolták, akkor a Káin nevét kétszer rosszul írta benne a másoló, mert ugyanolyan figyelmetlen volt, mint mi. Most megjelenik a nyomtatás, a nyomdászok elkezdik magukat azzal reklámozni, hogy ha mi nyomtatunk, akkor onnantól kezdve pontosan ugyanúgy fog kinézni mindig a dolog, és 1700 körül folyik egy vita a cenzúráról, és akkor egy bizonyos Daniel Defoe azt mondja, hogy nem előzetesen kell megszűrni a tartalmakat, hanem előbb tegyünk közzé mindent, és utána szűrjük meg, tehát utólagos cenzúrát alkalmazunk. Csak viszont ahhoz, hogy ezt meg lehessen csinálni, és ez egy eléggé fontos fordulópont, két dologra van szükség. Az egyik az az, hogy a textuális stabilitás az létezzen, tehát ne engedjük meg a különböző könyvkalózóknak, hogy ezt a csúnya kifejezést használjam, hogy mondjuk remixeljék a szöveget. A másik pedig, hogy azonosítani lehessen, hogy kiről ki írta az adott szöveget, és innentől kezdve megjelenik az a két alapeleme a nyomtatott szövegnek, amire például az egész modern tudományosság is épül, tehát az, hogy tudjuk, hogy ki írta, és tudjuk, hogy hogy írta, és hogyan néz ki. Most innentől kezdve, hogyha elképzeljük azt, hogy ezt az egészet áttesszük elektronikus közegbe, akkor csak egyetlen példát szeretnék mondani, ugye a tudományos hivatkozás problémája. Hagyományosan úgy hivatkozunk, hogy X Lajos Y-dik oldalon ebben a kiadásban ezt írta. Nagyon érdekes módon, hogyha megnézitek, vagy megnézik, akkor azt látják, hogy az internetes hivatkozás az máig nem valósult meg ilyen szempontból, mert az ember hivatkozik az adott linkre meg, hogy mikor nézte meg. De ugye onnantól kezdve, hogy elektronikusan van jelen a szöveg, az egyik probléma az, hogy nem tudunk az oldalszámra hivatkozni, ami zárójeles megjegyzés, nem azért alakult ki, hogy hivatkozzunk, hanem azért alakult ki, hogy a nyomdászok, amikor nyomták az éveket, tudják, hogy ezt hogy kövesse egymást, de ha már volt oldalszám, akkor arra rá lehetett építeni mindent. Itt az emberi elme úgy működik, mint a kétatomos elemi gáz, és minden rendelkezésre álló helyet kitöltött. Tehát pillanatokon belül megjelent a tartalomjegyzék, a névmutató, a tárgymutató és így tovább. Viszont onnantól kezdve, hogy ezt áttesszük elektronikus környezetbe, két dolgot csinálhatunk. Vagy azt mondhatjuk, hogy amikor a Defoe azt mondta, hogy szükségünk van a textuális stabilitásra és a szerző azonosítására, itt is csak egy lehetőségről volt szó, és választhatták volna azt az utat, hogy nem ezt valósítják meg. Tehát elvileg elképzelte egy olyan nyomtatott könyv, egy olyan elektronikus könyv verzió is, ahol nagyon szigorúan bezárjuk a szöveget az elektronikus formátumban, és nem engedjük, hogy módosítsák, nem engedjük, hogy másolják, és néhány hasonló dolgot nem engedünk. Kérdés persze, hogy ez hosszú távon mennyire működne. A történet másik fele, hogy miután megjelent a textuális stabilitás, hogy első lépésben képesek voltunk adatokat rekonstruálni. Hogyha valaki megfigyelt valamit, akkor onnantól kezdve ezt el lehetett mondani másoknak, hogy mit figyelt meg. Következésképp a 16. század kezdetétől a modern természettudomány elkezd fölemelkedni, és nagyjából a 16. század végére odáig jutnak, hogy arra, hogy az egész tudománynak az a lényege, hogy pontos adatokat kell szerezni, ami azt eredményezi, hogy a 16. század végére gondoljatok mondjuk arra, hogy Kopernikus, amikor megírja a könyvét, hogy 1543-ban megjelenik, körülbelül egy tucatnyi észlelést végzett. 50 éven belül Tycho Brahe még távcső nélkül két nagyságrenddel pontosabb észleléseket végez, és ontja az adatokat a megfigyelésekből, mert innentől kezdve van értelme pontos adatokat összeszedegetni, mert azt rekonstruálni lehet. És ugye ebben a sorba illik be az a harmadik elem, amikor arra gondolnak egyébként a francia forradalom alatt, hogyha tudjuk az adatokat pontosan rekonstruálni, és tudunk pontosan mérni, akkor szükség lenne egy olyan megoldásra, ami azt teszi lehetővé, hogy számolni is pontosan tudjunk, és a de Prony nevezetű francia matematikus lényegében emberekből megépíti az első számítógépet azért, hogy a táblázatokat pontosan ki lehessen számítani. Tehát nagyon leegyszerűsítve, maga az a tény, hogy megjelenik a könyv, az azt eredményezi, hogy megjelenik a modern tudomány. Most egy Timothy Ferris nevezetű amerikai science writer azt írja, hogy a következő lépésben viszont az történik, hogy ha megnézitek, akkor azt látjátok, hogy a világnak azon részein, ahol van modern tudomány, ott van demokrácia, ahol van demokrácia, ott van modern tudomány, és ezeken a helyeken nyilván egyébként modern értelemben vett irodalom is előfordul, mert egész egyszerűen arról szól, hogy amikor megjelenik a tudomány, ugye a nyomtatás hátán bevonul a világtörténelembe, akkor ez lehetővé teszi, hogy az emberek tudománnyal kezdjenek foglalkozni, önszervező rendszer, önkontroll és önellenőrzésre épül az egész, és tökéletesen demokratikus és a teljesítmény elismerése számít. És ugyan nem így szoktuk olvasni a tudománytörténetet, de mindenki, akinek egyáltalán tudjuk a nevét mondjuk a középiskolai történelemkönyvtől, a Washingtonig bezárólag, a Washington a Thomas Paine egy éjszakát azzal tölt, hogy a New Jersey nevezett folyón azt tanulmányozzák, hogy a mocsárgázok azok honnét származnak és melyik elmélet a helyes. Tehát egész egyszerűen a modern demokrácia számára a tudomány az a modell, ami lehetővé tesz, hogy létrejöjjön a strukturált és hierarchizált rendszerek fölépítése helyett. Itt zárójelben annyit szeretnék megjegyezni, hogy mindez nem azt jelenti, hogy a betű az önjáró folyamat lenne. Tehát például 1515-ben Isztambulban betiltják a nyomtatást, és Oroszországban 1711-ig kell rá várni. Tehát az, hogy az első nyomda beinduljon. Tehát az egyik fontos dolog az az, hogy a technológiai lehetőségek azok csak a lehetőségeket teremtik meg, de nem vezetnek el szükségszerűen bárhová. Tehát mondjuk a törököknél nem indított be egy tudományos forradalmat az, hogy ők használtak volna nyomdagépet, ugyanígy, amikor 93-ban ugye kikiáltják az internetet a szabadság eszközének, hogyha emlékeztek még erre, akkor ez hasonlóképpen elhibázott. A harmadik lépés, ami még inkább meg fogja alapozni azt, hogy én azt miért gondolom azt, hogy milyen hihetetlen mértékben fontos a nyomtatott könyv, és ez nem azt jelenti, hogy amellett érvelek, hogy a nyomtatott könyv után nincsen világ, én csak azt mondom, hogy a nyomtatott könyv után teljesen máshogy fog kinézni a történet. Tehát a harmadik lépés az egy Susan Greenfield nevezetű angol agykutató, aki egyébként nőlétére lovaggá ütötték ezért a tevékenységért. Ő nemes egyszerűséggel azt mondja, hogy 3, illetve 4 féle agy képzelhető el. Van a valaki agy, a senki agy, a bárki agy, és esetleg lehetséges a heroika agy, és a történet az arról szól, hogy az olvasás és az írás abból a szempontból hihetetlenül kivételezett tevékenység, hogy mind a kettő nagyon aktív, nagyon koncentrált figyelmet kíván meg, és folyamatosan hosszú szimbólumláncokat kell manipulálnunk. Ugye amikor nézem a YouTube-on a videót, akkor erre feltétlenül nem nagyon van szükségem, ami azt jelenti, hogy párhuzamosan azzal, hogy fölemelkedik a nyomtatás, és a nyomtatás hatására a könyv elkezd elterjedni, mondja Susan Greenfield, a következő hullám az arról szól, hogy 1750 körül már annyi könyv jelenik meg, akkor lejátszódik egy, mint egy kisebb nyomtászati forradalom, hogy az emberek folyamatosan tudnak olvasni, mert van mit folyamatosan olvasni. Mindenki mást olvas, következésképp mindenkinek máshogy húzalozódik be az agya. Ugye az agyunk az nem egy olyan szerv, mint a vese, vagy a szív, vagy egyéb szerveket is említhetnék, hanem képes arra, hogy alkalmazkodjon a különböző benyomásokhoz. Következésképp megjelenik a modern értelemben vett individuum, mondja megint csak a Susan Greenfield. Ugye a másik lehetőség az a senki, hogy a senki, hogy amikor nem érik olyan ingerek az embert, hogy behúzalozódjon, például a szex és a kalandsportok azok tökéletesen alkalmasak a szex, senki agy előállítására, mert ott nincs annyi idő, ugye amikor az ember bizonyos dolgokat csinál, akkor nem áll neki lamentálni, hogy ennek milyen filozófiai következményei lesznek. A harmadik variáció az a bárki agy, ami arról szól, hogy nyilván megvannak a lehetőségek arra, hogy akár egy vallás, akár valami más eszköz nagyjából ugyanúgy behúzalozza az emberek agyát, amiből az az üzenet Susan Greenfield szerint, és aztán még egy körmondattal lezárom az egész történetet, tehát a Susan Greenfield szerint az az üzenet, hogy a fölemelkedő olvasás megteremti a modern értelembe vett individuumot, ami egyébként nem biztos, hogy csak jó dolog, mert hogy eléggé önzőek és egyébek is tudunk lenni, de abban a pillanatban, hogy kihúzzuk a modern értelembe vett olvasást az ember alól, nyilván a valaki agy az behuzalozása az meg fog szűnni. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehetséges mondjuk egy olyan forgatókönyv, amit úgy szoktak nevezni, hogy heuréka agy, amiről senki nem tudja, hogy mi, de valószínűleg egy jó dolog lenne. De onnantól kezdve, hogy egyrészt áttesszük elektronikus közegbe a könyvet, a textuális stabilitás adott esetben megszűnhet, vagy legalábbis megkérdőjelezhet. Itt mindenki gondolja egyébként a Wikipédiára, ami egy elég szélsőséges példa, hogy se textuális stabilitás, se pedig szerzői azonosíthatóság nincsen. Nem azt akarom mondani, hogy a Wikipédia rossz, azt akarom mondani, hogy teljesen más, mint amit megszoktunk. De hogyha áttesszük elektronikus környezetbe a könyvet, akkor innentől kezdve lehetséges egy olyan olvasat, hogy azt mondjuk, hogy az e-book az valójában nem a hagyományos értelmemet nyomtatott könyvnek a folytatása úgy, ahogy mi szoktunk rá gondolni. Mert van egy olyan történeti része is az egésznek, hogy például az ugró botanikusok egy idő után egész egyszerűen fölhagytak azzal, hogy megpróbálják ábrázolni, hogy a növények azok hogyan néznek ki, mert a máshol az nem tudta utánozni. Tehát egy idő leírták, hogy mit tudom, kecskerágó körömfű, és ez jó az embernek a vesebajára, és ennyi. És amikor viszont megjelenik a nyomtatás, akkor a nyomtatás az első lépésben lehetővé teszi az különböző optikai elemek pontos reprodukcióját, ugye fametszet vagy rézmetszeten keresztül például. Második lépésben ráépül a nyomtatásra egy olyan dolog, amit már nem lehet hangosan felolvasni, gondoljatok a tartalomérzékre, vagy mondjuk egy betűrendes mutatóra. Harmadik lépésben az absztrakció következő szintjén a 17. századtól elkezd kialakulni a modern értelmevet matematika, ami már olyan eszközrendszert és olyan jelöléseket használ, amit nem lehet megint csak felolvasni, és nem lehet szóban elmondani. És ez vezet el oda, hogy van, aki úgy olvassa, és én is hajlamos vagyok erre, hogy úgy gondoljunk az e-bookra, hogy az első lépés az a hagyományos könyv volt, a hagyományos könyvből kilőtt egy vizualizációs irányzat, és most az e-book lesz az, ami ilyen transzmédiás közegként, mert ugye onnantól kezdve, hogy tudunk elektronikusan szöveget megjeleníteni, elég sok mindent meg tudunk csinálni, ez az e-book transzmédiás közegként egyre inkább el fog mozdulni a vizualitás felé. Azért gondolom, hogy el fog mozdulni, és nyilván ez egy találgatás, mert ugye a film meg a könyv között az a különbség, hogy az én fejem az egész rendezőség és mindenki más is, és nekem kell elképzelnem az összes dolgot. Ha megnézem a filmet, akkor ott mindent elképzelnek helyettem, tehát látom. Viszont egyrészt azt eredményező, hogy sokkal egyszerűbb a filmet megnézni. Azok a hagyományos fogalmak, amikkel dolgozunk, szabadság, szerelem, demokrácia, ezeket egyszerűen nem lehet filmben úgy ábrázolni, mint absztrakt fogalmakat. Plusz a film nem követeli meg azt az aktív figyelmet, amit megkövetel az olvasás. Következésképp, hogyha igazán Susan Greenfieldnek meg nekem, akkor az, hogy áttesszük elektronikus közegbe a könyvet, ez azt fogja eredményezni, hogy a vizualitás az egyre inkább erősebb lesz, egyre inkább transzmédiásak lesznek a szövegek, és akkor azt mondhatjuk, hogy első lépésben mondjuk a film volt, második lépésben a televízió, és a harmadik lépésben pedig az e-book a televízió folytatásaként képzelhetjük el. Nyilván ugyanúgy, mint hogy a film meg a televízió különböző volt, ez is különböző lesz, de innentől kezdve az a hagyományos olvasás, amit megszoktunk, szeretünk, a mi kultúránk erre épül, ezek vagyunk mi, ez egész egyszerűen meg fog szűnni, föltéve persze, ha igazolom. Köszönöm szépen a figyelmet!